Valló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Kulin Ferenc irodalomtörténésszel Jancski Viktória beszélget.
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, és a vonalban Kulin Ferenc Miklóst, Széchenyi és József Attila díjas kritikust, irodalomtörténészt, színműírót, szerkesztőt, publicistát és volt országgyűlési képviselőt.
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és önt is természetesen.
Azzal kezdeném, hogy melyiket tartja a legközelállóbbnak ezek közül a személyiségéhez?
Ez a legnehezebb kérdés, amit most feltett. Tekintettel arra, hogy a életem nagyobb részében ezeket a tennivalókat egyidejűleg csináltam, időben párhuzamosan csináltam, nem volt sok lehetőségem, hogy mérlegeljek, hogy melyik nap melyik a legkedvesebb tennivalóm. Tehát azt értem ezen, hogy amikor politikus voltam, akkor is tartottam órákat, amikor középiskolában tanítottam, akkor is foglalkoztam az írással, a színműírással, stb. Tehát ezek együtt voltak mindig.
Bevallom, hogy titkon azt reméltem, hogy az irodalmat fogja mondani, akkor ezek szerint rosszul gondoltam.
Nem, az azért indokolt, hogy ezt mondja, tekintettel arra, hogy azért most már jó ideje nyugdíjas vagyok, és semmiféle folyamatos közéleti akcióban nem veszek részt, hát az életem és az időm nagyobb része az irodalomra fordítódik, ha szabad ilyen csúnya szót mondanom. Tehát igen, irodalommal foglalkozom, meg irodalomtudománnyal, művészetelmélettel. Én a Művészeti Akadémiának a tagjaként szerkesztője voltam a Magyar Művészet című folyóiratnak is több éven keresztül, úgyhogy nem egyszerűen irodalmat, hanem irodalom és művészet elméletet is művelnem kellett.
Kanyarodjunk most vissza a kezdetekhez és a családjához, hogy milyen családban is született, és mennyire volt meghatározó az ön családja az életében.
Amikor családról beszélünk, akkor előbb nyilvánvaló a származásom, egy gyermekkorom, családi hátteréről kell szót ejtenem. Ez hát abszolút meghatározó, tekintettel arra, hogy szüleim és az ő testvérei Trianon után szöktek át Nagyszalontáról Magyarországra, hogy nehogy román katonának vigyék el őket, és utána az ő életük már itt zajlott, itt bontakozott ki. Valamennyien egyetemet végeztek, családot alapítottak, méghozzá szép számú gyermekekkel. Az ő velük való kapcsolatom az nagyon-nagyon intenzív volt, részint azért, mert minden évben volt két olyan alkalom, amikor itt nálunk Budakalászon, Szent István telepen a lakásunkban összejött a apai és anyai ág minden élő tagja, úgyhogy 30-valahány jöttünk össze cseresznyéréskor és karácsonykor. Ezek nagy élmények voltak, és tekintettel arra, hogy apai anyai ágon is református felmenőim vannak, ez még csak olyan, hogy mondjam, feszültségekkel sem terhelődött, hogy el kellett volna hallgatni a vallásos érzelmeinket egymással szemben, akár a szertartásokhoz való viszonyunk, akár a Istenhez való viszonyunk miatt.
Valahol azt olvastam, hogy nagyszalontaiság, jól mondom?
Szüleim és nagybátyáim szerették mondani ezt, hogy Nagyszalonta híres város, mert ott születtem én, meg Arany János. Mármint az én, az rájuk vonatkozott. Igen, ők nagyon büszkék voltak arra, hogy Arany János városában születtek. Még azt is hozzá kell tennem, hogy az apai nagyapám az hosszú ideig szó szerint Arany János székében ő tekintettel arra, hogy a város jegyzője volt egy ideig, aztán pedig polgármestere lett, és abban az időben még nem nagyon cserélgették az irodai bútorokat. Úgyhogy amikor ő fiatal korában bekerült a közéletbe, akkor Arany János székébe ült.
Úgy tudom, hogy elég sokat foglalkozott kutatásai során a protestantizmus szerepével az újkori nemzettudat kialakulásában.
Így van, ez összefügg azzal, hogy nyilván, hogy milyen családi hátterem van, de azzal is, hogy a 19. században a nagy fordulatot az az értelmiségi réteg hozta be a közéletbe, a kultúrába, az irodalomba, amelyik többségében protestáns volt, hogy csak utaljak rá. Csokonai Vitéz Mihály ugyanúgy protestáns volt, mint ahogy Kölcsei Ferenc, Kazinczy Ferenc, ugyanúgy, ahogy aztán majd Arany János, és így tovább. Azt kell mondjam, hogy a 19. század elejének és első felének a meghatározó értelmiségi elitje az nagyobb részben protestáns hátterű volt.
És úgy tudom, hogy ezek a nagy emberek hatottak az ön Isten élményeire is. Tehát talán ezek által, lehet, hogy rosszul teszem fel a kérdést, de talán bizonyosságot szerzett az isteni létezésről? Az Isten létezéséről?
Én nem, hogy bizonyosságot szereztem, hanem számomra az evidencia volt mindig, hogy Isten van, és hogy Isten az én életem, mert rendelkezik, és valamiért célja van velem. És ha már az irodalommal való foglalkozásom és ez a vallomás összehozható, akkor hadd utaljak itt arra, egy konkrét szövegrészt olvasnék fel Kazinczy Ferenc írásaiból. Tudva lévő ugye, hogy ő a Margyulóik-féle mozgalom ügyében perbe fogták, börtönbe zárták, halálra ítélték, és igaz, hogy jó néhány évvel később szabadult, de a halálra ítéltség állapotában a következő szavakat, mondatokat írta le. Most idézek. Érzettem, hogy eszköz vagyok az isteni kézben. Érzettem, hogy az isteni végzés engem a maga mielőttünk ismeretlen céljainak elérésére választott, és íme eltűnt előttem a halál rettegése. Lelkem vigasztalás lehet abban a képzelésben, sőt édességet, hogy magamat közelebb érezzem az isteni kézben. És az a tántoríthatatlan hit támogatott, hogy az isteni gondviselés a jó embernek pártjára kél, és szenvedéseiért neki megadja a bért, mégpedig néha előre. Ezekkel az érzésekkel bátran vártam a halált. Hát ennyit a önéletírásából, egy Istenről szóló vallomást. De kell, hogy valljam, hogy engem nem Kazinczy szövege vitt közelebb az Istenhez. Ez más szempontból volt egy izgalmas találkozás nekem. Kazinczyval, ugye én abban az időben jártam egyetemre, mert kezdtem a tanári egyetemi oktatói munkámat, amikor a köztudomás szerint, hát a marxizmus-leninizmus ideológiai uralma idején nem volt illő még csak a civilben sem beszélgetni a nyilvánosság előtt a vallásról és az Istenhez való viszonyunkról. És azt kell, hogy mondjam, hogy én tanárként egyrészt írtam Kazinczyról, ezt, amit most felolvastam, egy olyan tanulmányban olvastam fel, amit én írtam, és én idéztem be Kazinczyt. Én az ELTE-n, az Ötös Loránd Tudomány Egyetemen, amikor magyar szakos tanárokat képeztem, minden alkalommal teljesen nyíltan beszélhettem arról, hogy miközük volt a hithez, a valláshoz a 19. század nagy magyar íróinak. Tehát ilyen értelemben volt ez nekem a vallásos érzelmektől nem függ, csak azokhoz kapcsolódóan még politikai érzelem is, hogy lám csak nem kell hitet adni annak, hogy titkolni kell a hitünket, a vallásunkat, hanem fel kell mutatni azt, hogy a múltunkban, a hagyományainkban milyen hallatlanul gazdag ez az örökség.
Akkor itt most el is tudjuk azt is mondani, hogy ön a Károly Egyetemen is tanított hosszú ideig, és úgy tudom, hogy dékánja is volt az egyetemnek.
Igen, hadd büszkélkedjek el azzal, hogy a rendszerváltozás után én voltam a parlamentben a kulturális bizottság elnöke, beterjesztettük azt a javaslatot, hogy az egyházi egyetemek induljanak újra, ahol pedig még nem voltak, ott pedig lehessen létesíteni, megalapítani egy egyházi egyetemeket. Így jött létre a Károli Gáspár Egyetem is, amelyiknek a bölcsészkarán kívül teológiai és jogi kara volt. Én a bölcsészkarán tanítottam, és ott lettem dékán éveken keresztül. Nem mondom, hogy onnan mentem nyugdíjba, de nem sokkal a nyugdíjazásom előtt kapcsolódtam ki ebből a dékáni tevékenységből.
Ott is irodalmat tanított, ugye, az egyetemen?
Hogyne, kifejezetten Egyrészt ugye az egyetemi magyar szakos képzésnek két iránya volt, a bölcsész és tanárképzés. Olyan volt a rendszere már a Kádár korszakból örökölt bölcsészképzésnek, hogy párhuzamosan zajlott. Tehát ahhoz, hogy valaki diplomát szerezhessen például magyarból, ahhoz a bölcsész tárgyakat és a tanár a szakos tárgyakat is végeznie kellett, tehát bölcsész tanárok lettek, akik én magam is úgy kerültem ki az ELTÉ-ről, és aztán a általunk tanított fiatalok is úgy kerültek ki az egyetemről.
Meg lehet azt kérdezni egy irodalmártól, egy irodalomtörténésztől, hogy kit tart mesterének? Tehát kik azok az írók, költők, akiket mesterének tekint?
Nehéz kérdés. Tudnék, ahogy az eddigiekből kiderült, én a szakmámban, idézőjelben, elsősorban a 19. századdal foglalkoztam, de aztán jött az életemnek egy olyan szakasza, amikor megismerkedhettem a 20. század legnagyobb íróival. Ennek az volt a magyarázata, hogy én az ELTÉ-n diákkört vezettem, és mint diákkörű vezető meghívást kaptam az Írószövetség üléseire, és hát hihetetlen élmény volt, hogy süvölvény diákként én találkozhattam és kezet foghattam Németh Lászlóval, Hijjés Gyulával, Juhász Ferenccel, stb. Tehát azzal a nemzedékkel, amelyik a 20. század legfontosabb műveit tette le az asztalra. Utána pedig engem kértek fel a Mozgóvilág című folyóirat helyettes főszerkesztőjének és a főszerkesztőjének, és az ott töltött esztendők alatt pedig a saját nemzedékemnek az íróival, költőivel és művészeivel, mert nem csak irodalmilag volt a Mozgóvilág, kerültem kapcsolatba. Tehát arra válaszolni, hogy ki a legnagyobb, én azért nem mernék, vagy nem kívánnék, mert hadd legyek túlságosan büszke, úgy érezem, hogy mindig a legnagyobbakkal foglalkoztam.
De többet is tud említeni, mert azért én azt tudom, hogy ugye kiemelten kedveli Arany Jánost, Kazincit, hát, Berzsenyi hát, Dánielt, tehát hát, azért hát, tudok igen. Én mondani.
Igen, ha már Arany János nevét mondta, akkor a témánkhoz visszakanyarodva néhány sort idézzek az ő egyik nagyon híres verséből, az Örök zsidó című verséből is. Igen, hadd tegyem hozzá, hogy ezt a forradalom leverése után néhány évvel írja ezt a verset, és ez a cím, hogy Örök zsidó, ez utalás egy középkori német eredetű legendára, amely szerint volt egy hitetlen zsidó, aki szerette volna fizikailag megakadályozni azt, hogy Jézus elvonuljon a háza előtt, és útjába akart állni, és erre Jézus azt mondta volna neki, mondom, ez nem bibliai történet, ezt utólag kreálta a hagyomány, azt mondta neki, hogy te itt maradsz, én tovább megyek, de nem halhatsz meg, az örök élet lesz az átkod, büntetésül azért, mert engem fel akartál tartóztatni az utamon. És erre a legendára komponálja ezt a verset, hadd idézzek az elejéről és a végéről két-két strófát. Pihenni már nem lehet, vész és vihar hajt engemet. Alattam a föld nem szilárd, fejem fölött két élő bárd. Tovább, tovább, az út, hová talpam nyomul, süllyed, ropog, átvékonyul, onsúlyjal a kolosszi lég elzúlna a megállanék. Tovább, tovább. Tehát ez az örök zsidónak a panasza, hogy nincs megállás, egy állandó vándorlás az életet. Nem lehet pihenni, azt tegyem hozzá, ugye, hogy a zsidó vallás szerint a bűnök, a legfőbb bűnök közé tartozik a pihenni nem tudás, vagy a pihenni nem akarás állapota, mert az Úr napját, a pihenő napot meg kell tartani. Ez tehát önmagában egyfajta vétség. Na most a vers viszont így végződik, hogy irigylem az ágról szakadt levélkét, hisz majd fennakad, irigylem az ördög szekért, árokba hull, céljához ért, tovább, tovább, szegény zsidó, szegény szívem, elébb-utóbb majd megpihen, az irgalom nagy és örök, megszán, s átkom nem menj dörög, tovább, tovább. Na most Arany János tollából ez a szó, hogy irgalom, az teljesen szinonimájaként érthető a kegyelem szónak, azt is mondhatom, hogy a kegyelem tanról ennél szebb lírai költeményt keveset olvastam. Tehát az az ember, és valljuk be, hogy valamilyen értelemben mindannyian ilyenek vagyunk, hogy hajszoltnak, üzöttnek érezzük magunkat, akik képtelenek vagyunk igazán megnyugodni, igazán pihenni, igazán megtalálni az urat. És a zsidó azzal fejezi be ezt a vallomását, hogy hát az irgalom, a kegyelem nagy és örök, megszán, és átkom nem menj. Nem mint örök tovább. Tehát ami miatt neki ezt a kegyetlen sorsot viselnie kellett, az az átok, amit a legenda szerint Jézus mondott ki rá, az meg fog szűnni, mert az Úr meg fog neki kegyelmezni. Nem a teológia nyelvén, hanem a költészet nyelvén ennél gyönyörűbb hitvallást tenni arról, hogy hiszünk az örök kegyelemben, az örök irgalomban, hát nem nagyon lehet.
Ez így van. Egyik könyvének a címe Küldetéstudat és szerepkeresés. Nagyon sok könyvet publikált, nem tudom, hogy pontosan hány könyve jelent meg, ön tudja?
Hát tizenvalahány, igen.
Én nem tudtam összeszámolni, tehát tizenvalahány akkor.
Igen.
És egyiknek ez a címe, én azt szeretném ebből a címből kiindulva kérdezni öntől, hogy betöltötte a küldetéstudatát? Tehát úgy érzi, megtalálta a szerepét az életbe? És ha igen, akkor mi az?
Hát utaljak vissza arra, hogy amikor elkezdtem foglalkozni a 19. századdal, akkor hát volt a korabeli szellemi életnek az egyik legnagyobb problémája, hogy az életünket azt milyen elvek, milyen célok alapján rendezzük be, és volt egy olyan rétege a korabeli értelmiségnek, de nem csak értelmiségnek, hanem a korabeli társadalomnak, amelyik, ahogy az előbb Kazincitól idéztem, hitt abban, hogy az Istennek szándéka van vele, tehát küldetése van. A másik része kiábrándult ebből, vagy nem is volt része benne, és az viszont hát az örök zsidó szédülten kereste a szerepet, amiben majd fel tud oldódni, stb. Én nekem az volt a tapasztalatom, már magammal hozott hitvéli élményem is, hogy ahhoz, hogy az ember a személyes életében valamiféle békét, nyugalmat találjon, ahhoz hinnie kell abban, hogy az Istennek célja van vele, küldetése van, feladata van. És én ebben az egész kötetben a 19. század szellemi életének, lelki életének ezt az alapkonfliktusát próbáltam elemezni.
És akkor visszatérve, hogy az önküldetését meg tudja fogalmazni?
Én csak azt tudom, hogy a Jóisten annyiban visszaigazolta a hitemet, hogy amiket csináltam, azokat nagy képűségnek tűnik, de azt kell, hogy mondjam, hogy sikerélménnyel csináltam, tehát azt mondhatom most már egy 80. életéremben, hogy nem kell azt éreznem, hogy eltékozoltam az életemet haszontalan dolgokra, és hogy én nem tudtam továbbadni a szakmámból kötelezően továbbadni a következő generációnak, különösen tanárgenerációnak azt a hitet, azt a tudásvágyat, ami engem pályára indított.
És hadd tegyem hozzá, hogy ezt azért el is ismerték, tehát nem csak ön gondolja így, hogy jól gazdálkodott a talentumaival, megkapta a Magyar Érdemrend középkeresztjét is, azt hiszem 2013-ban.
Igen, hát nekem valljam, igen, hogy tényleg ebben az értelemben egy ilyen hivatalos mérce szerint is sikeresnek számítok, de azt is hadd valljam be, hogy természetesen az ilyen visszaigazolások azok jól esnek, de soha nem éreztem úgy, hogy az én lelki nyugalmam, a siker, igazi sikerélményem az azért van, mert kaptam díjakat.
Elhiszem. Természetesen ez belülről jön, amit ön mondott a korábbiakban, ez teljesen egyértelmű számomra is. Ami még nem hangzott el, hogy 4 gyermek édesapja. Egy picit még, hogyha a családjáról beszélne így a beszélgetésünk vége felé.
4 gyermekem van, a feleségem matematikus, fizika szakos középiskolai tanár volt, nyugdíjazásáig. Őt Nógrád megyében Pásztón minden volt diákomat ismertem meg, és éltük idáig, és éljük idáig az életünket. A gyermekeimből három leány bölcsész lett, egy fiú pedig közgazdász. A bölcsészlányaim egyike magyar tanár, irodalomtanár, hát magyar irodalom és nyelvtanár, a másik klasszikafilológus, aki a Pécsi Egyetemen tanít görögöt, latint és hát az antik-antik korszakhoz tartozó tudományokat, és a harmadik lányom pedig Debrecenben a színháznál dolgozik, egyébként már jegyzett költő, megjelennek versei, meg rendezvényekre jár, és már kötete jelent meg, még angolul is jelent meg kötete, tehát úgymond a gyereknevelés mellett a lírára adta a fejét. A fiam pedig, aki közgazdász lett, pillanatilag a média centrumban, média hivatalban dolgozik, de hadd legyek büszke rá, hogy mindegyik gyermekem hívő, és a gyermekeiket is hívő szellemben nevelő szülő.
Akkor mondhatnám azt is, hogy nem estek az almák messze a fájuktól.
Hát, hála Istennek nem, igen.
Még a célokkal kapcsolatosan, ugye említette a tanárképzést, a jövő generáció tanárságát. Mit üzenne a jövő generációnak, hogyan tanítsák a felnövekvő nemzedéket?
Amit nagyon-nagyon kiemelnék és hangsúlyoznék az, hogy óvakodjanak azoktól a módszertani tételektől, elméletektől és hatásoktól, amelyek az irodalom tanításban az ismeretanyag minél tökéletesebb elsajátítását tartják fontosnak, és az érettségére való felkészítésnek azt a módját, hogy beigazolni tudják, hogy ismerik az életrajzokat, meg ismerik a művek címét, stb. Nem. Az irodalom tanításnak a lényege az, hogy a tanár a diákjaival szemben állva olvasson fel szövegeket a magyar irodalomból, olyan szövegeket, amelyek számára nagyon fontosak voltak, és érezze meg a diák, hogy mi az irodalommal való kapcsolattartásnak a lényege. A személyes érdeklődés és a személyes megrázkódtatás a szövegek esztétikumától. Hát ezt tudnám mondani.
Az előbb említett könyvben van egy olyan tanulmány, ami Liszt és Arany munkásságát kapcsolja össze. Hogyan jön az irodalomba Liszt?
Egyrészt rajongott az irodalomért, másrészt ugye nagyrészt külföldön nevelkedvén a magyarul is csak öregkorában kezdett el igazán tanulni, viszont katolikus neveltetés részesült, és nem csak hogy hívő ember volt, hanem az öregkori kompozíciójának egy jó része az egyházzenéhez tartozik. De nem csak a zene miatt, hanem azért, mert nagyon szerette az irodalmat meg a filozófiát, és hihetetlen nagy kisugárzású személyiség volt. A század egyik legnagyobb filozófusa Nietzsche is ismerte őt, és elküldte neki a Tragédia születése című művét, amelyikben hát enyhén szólva az Isten tagadó néhány szólalt meg. És azt írja Liszt egy levélben, ezért a nagyon kedves ajándékért, hogy a Tragédia születését kétszer elolvastam. Hatalmas szellem zúg és lángol benne, amely engem a legbelsőmben zeneileg ragad meg. De az aténiak legnagyobb szellemi tetteként én az ismeretlen Istennek a Deo Ignoto szentelt oltár emelését dicsőítem, amelyen az egész Olimposz szétzúzódott, amelyet Pál az ismeretlen Istent hirdette, és tekintetem nem a Helikon és a Parnasszus körül kalandozik, hanem a Táborhegyre és a Golgotára tapad. No, hát egy kicsit elvont szöveg, de ha csak ezt az utolsó mondatot emeljük ki, és a század egyik legnagyobb zeneszerzőjét, a század egyik legnagyobb filozófusával bármiféle összefüggésbe hozzuk, akkor látnunk kell azt, hogy sok tekintetben bámulták, csodálták egymást, de Liszt megragadja az alkalmat, hogy a vallásos hitét hangsúlyozza Nietzschének a hitetlenségével szemben.
Köszönjük szépen ezeket a gondolatokat, és befejezésként úgy tudom, hogy Berzsenyi Dániel Fohászkodás című verséből hozott két részletet.
Hát, ugye így indul a vers, hogy Isten, kit a bölcs lángesze fel nem ér, csak titkon érző lelke óhajtva sejt, léged világít, mint az égő nap, de a szemünk bele nem tekinthet. Lejjebb. Buzgón leomlom színed előtt, dicső, majdan, ha lelkem záraiból kikél, s hozzád közelebb járulhat, akkor, ami után eped, ott eléri. Addig letörlöm könnyeimet, s megyek rendeltetésem pályafutásain, a jobb s nemesebb lelknek útján, merre erőm s inaim vehetnek, vihetnek. Bizton tekintem mély sírom éjjelét. Zordon, ó, de nem lehet az gonosz, mert a te munkád ott is elszórt csontjaimat kezeit takarják. Ennyi a Fohászkodás záró strófája.
Hát nagyon szépen köszönöm ezeket a gondolatokat, amit megosztott velünk az irodalmi élményeiből, az Isten élményeiből és az életútjából. Én további jó egészséget kívánok önnek és családjának. Köszönöm szépen.
Nagyon szépen köszönöm, és a kedves hallgatóknak is szeretetteljes üdvözletemet küldöm.
Köszönjük.
Kulin Ferenc irodalomtörténésszel Jancski Viktória beszélgetett.